contra el fascismo. Un solo frente.
Una sola unión.
Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a No Passaren, történetek az antifasizmus első 100 évéből podcastünk második adása. A mai alkalommal az olasz antifasizmus és az olasz fasizmus problémáján fogunk beszélni, kortárs jelenségeivel, magyarországi összefüggéseivel. Rögtön az első témánk, amit feldobnék, az egy viszonylag friss esemény, nevezetesen április 25-én ünnepelte immár a 79. évfordulóját Olaszország a második világháború alóli felszabadulásának, és ez a háború végének. És ennek apropóján készült egy beszélgetés, és pontosabban egy felolvasásra került volna sor a Rai Tri csatornáján, ami bizonyos körülmények között meghiúsult. Pontosabban ennek a szerzője, aki Scurrati nevezetű olasz író, tulajdonképpen megtagadták, hogy felolvassa az ezzel az alkalomra készített antifasiszta monológiát. Végül ez a szöveg ez elhangzott, a műsor készítője, vagy a műsor házigazdája olvasta ezt föl. És ebben nagyon sokat beszélt arról, hogy, vagy beszélt volna arról, hogy itt a Giacomo Matteotti antifasiszta hősnek a halála kapcsán 1924. június 10-én olyan eseményekre került sor, ami tulajdonképpen az egész fasiszta rendszernek egy negatív szimbólumává vált, és tulajdonképpen bizonyos értelemben párhuzamokat vont a Meloni féle új olasz rendszerre, legalábbis annak a folytatásaként tekintett erre. Elég nagy port kavart ez az ügy, a nemzetközi sajtóba is bekerült, hiszen Scurrati egy neves író, és korábban már több könyve is megjelent, egy egész konkrétan egy trilógiája a Mussolini féle mindennapokról. Mit lehet erről tudni, Máté?
Hát én olvasom ezt a könyvet, szerintem szuper jó, az a címe, hogy M, a 20. század gyermeke, ez 18-ban jelent meg, és minden nagyobb díjat elvitt. Tehát egy óriási bestseller lett, nagyon sok nyelvre lefordították, magyarul 2019 óta elérhető, és ez egy azért érdekes egy könyv, mert valahol a fikció és a tények világa között helyezkedik el, mondhatnánk azt is, hogy dokufikció. 19-ben kezdődik, és hát Mussolini, illetve elv és harcos társai a főszereplők. Ahogy megrajzolja az eseményeket, meg a figurákat, az abszolút irodalmi jellegű, viszont maga a történet az hiteles, illetve még érdekesség ennek a könyvnek, hogy nagyon sok történeti dokumentumot is közöl ebben a könyvben, tehát például korabeli újságcikkeket, vagy egy rendőrségi jelentést a Mussolini személyiségéről 1919-ből. Szóval egy elég érdekes olvasmány, és hát ahogy mondtad, ez egy sorozatnak az első része, és már ott tartanak szerintem, hogy már szerződött valamilyen terjesztővel, gyártóval, hogy sorozat, filmsorozat is készülni fog ebből a történetből. Szóval ez az Antonio Scurrati nem akárki, akit ugye felkértek, hogy ezen a közszolgálati tévéadón elmondja ezt a beszédet, április 25-én, és hát én röviden összefoglalom a beszédet, mert szerintem nagyon fontos, hogy ő pontosan igen, miket mondott.
Abszolút, egyébként akár idézhetünk is belőle, hogyha úgy van, mert nyers fordításban megvan nekem az eredeti olasz, mert hogy a magyar verziója az eredeti olasznak, de akkor tessék.
Tehát, hogy valóban a Giacomo Matteotti elrablásával kezdi ezt a történetet, ugye 1924. június 10-én, ahogy említetted, és rögtön megállapítja a beszéd elején a Mussolini felelősségét. Majd azt mondja, ezen a hamis tavaszunkon azonban nem csak Matteotti politikai meggyilkolásáról emlékezünk meg, megemlékezünk a náci-fasiszta mészállásokról is, amelyeket a német SS követett el 1944-ben az olasz fasiszták cinkosságával és együttműködésével, idézett bezárva. És akkor itt mond három nagyon híres megtorló akciót, amelyet túlnyomó részt a Waffen SS, illetve az olasz fasiszta milíciák együttesen követtek el 44-ben civil lakosság ellen, méghozzá azért, megtorlásul, mert az ellenállás ugye támadta a német egységeket. És akkor itt visszatér, vagy megállapít egy folytonosságot 24 tavasza és 44 tavasza között, és azt mondja, hogy itt van egy fasiszta erőszakban egy folyamatosság, vajon elismerje ezt a 22-ben hatalomra jutott posztfasiszta csoport, teszi fel a kérdést, és itt nyilvánvalóan Olaszország fivéreire és Giorgia Meloni-ra gondol. Azt mondja Scurati, hogy két választásuk van, vagy elutasítják egy múltat, vagy pedig megpróbálják újraírni a történelmet. És akkor itt úgy megy tovább a beszédben, hogy emlékeztet arra, hogy már miniszterelnökként Meloni történelmi megemlékezések alkalmával ragaszkodott egy ilyen kvázi neofasiszta ideológiai vonalhoz. Egyrésztről elhatárolódott a rezsim által elkövetett védhetetlen brutalistásoktól, elsősorban a zsidóüldözéstől, de anélkül, mondja Scurati, hogy valaha is elvetette volna a fasiszta tapasztalat egészét. Például azt, hogy a szállói republikánus fasiszták milyen cinkosok voltak a mészárlásokban. És ez a nagyon fontos a mi szempontunkból, hogy mondja Scurati, hogy Meloni figyelmen kívül hagyta az ellenállás alapvető szerepét az olasz újjászületésben. Például mondja, 2023. április 25. alkalmával egyszer sem említette az antifasizmus szót. És akkor a végén, a beszéd végén, vagy a monológ végén visszatér a mába, most ismét a felszabadulás évfordulóját ünnepeljük, és akkor ismét idézném, hogy fejezi be ezt a szöveget. A szó, amelyet a miniszterelnök nem volt hajlandó kimondani, még mindig ott lüktet minden őszinte demokrata ajkán, legyen az baloldali, centrista vagy jobboldali, amíg ezt a szót, antifasizmus, ki nem mondják azok, akik kormányoznak minket, addig a fasizmus árnya továbbra is kísérteni fog az olasz demokrácia házában.
Igen.
És akkor az történt, ugye, ahogy mondtad, a műsorvezető felolvasta, de még mielőtt ez megtörtént volna, maga Meloni a Facebook oldalára kiposztolt ezt a szöveget, mondván, hogy nem mondja rá senki, hogy ő cenzúrázik, mert a cenzúravád is elhangzott, hogy azért nem engedték, hogy elmondja ezt a beszédet, és rögtön megvádolta úgymond a baloldalt, hogy már megint történeteket gyárt azok ellen, akiket valójában cenzúráztak évtizedeken keresztül.
Még egy kiegészítés, hogy itt a neofasiszta, vagy mondjam, fasiszta ilyen restauratív emlékezetpolitikára, hogy ugye nem csak az volt, hogy ugye nem ismerték el mondjuk az olasz részvételt, hanem ugye nagy részt rátolták a németekre ezt.
Igen.
Tehát ez egy fontos különbség, és ezt már nagyon sokan megállapították, hogy ez a fajta emlékezetpolitika, ami igazából 45 után Olaszországban jellemzi ennek a korszaknak a tárgyalását, ott van egy nagyon erőteljes önviktimizáció, egy áldozati szerep konstruálás vagy konstrukció, amiben tényleg az olaszok, mint egyrészt a németek által is részben ugye, hát ilyen párjasorba taszított, részben ugye a szövetségesek által elfoglalt, és ugye a harmad részben pedig ugye hát a partizánok, a Tito, Sztálin féle partizánok által meggyalázott olasság került elő, tehát hogy itt egy olyan problémával állunk szemben, hogy és ez egy nagyon érdekes kérdés, ez sokan foglalkoznak ezzel, hogy tulajdonképpen így a magának a holokauszt kifejezésnek, meg ez egész, tehát ez az önviktimizációnak egy olyan fokát láthatjuk itt, hogy például, amit olaszok ellen elkövettek, ezek bizonyos folyék a 43-45-ben, ugye ezt úgy keretezik, mint egyfajta az olasz holokausznak a történetét.
Etnikai tisztogatásként,
igen, holokausztizáció. Ezt a Salvini mondta egyébként egész konkrétan, tehát ő használja is ezt a kifejezést. Mit lehet erről tudni, Balázs?
Én először is onnan indítanám az egész folybe problémát, hogy szerintem ahhoz, hogy ezeket kiszakíthassuk a szűkenvet nemzeti elbeszélésekből, hiszen a háború alatti ilyen különböző etnikai színezetű tisztogatásokat gondoljunk most, nem tudom, az ukrán paramilitáris egységek által elkövetett lengyelek elleni vérengzésekre Volhiniában, vagy Kelet-Galíciában, akár nem tudom, 44-ben a Maniugárda által a Székelyföldön elkövetett vérengzésekre. Ezeket véleményem szerint egy sokkal nagyobb régiókon átívelő keretbe kell helyeznünk. Ugye ezt fontos látni az olasz és délszláv együttélés kapcsán, ugye a folyba ez a mai Isztria, Triest és Dalmácia térségében bomlott ki, tehát az Adria-tenger északi partvidékéről beszélünk, hogy amikor az első világháborút követően az olasz határok kiterjedtek keletre, akkor imáron az új olasz állam szembe találta magát azzal, hogy jelentős mennyiségű nem olaszajkú kisebbség került a határai mögé, gondoljunk most csak itt Dél-Tirolban a németajkú lakosságra, vagy az említett területeken a horvátokra és a szlovénekre, amikkel szemben az olasz királyság kezdetben, mint alkotmányos monarchia, majd később, mint a Mussolini-féle fasiszta diktatúra egy erőszakos olaszosító politikával válaszolt. És nyilván ez a fajta represszió és erőszakos asszimilációs törekvés később kitermelte a magával szembeni népi ellenállást, míg a második világháborúban nyilván a, nem csak a fronton, hanem a hátországban is, mondhatjuk azt, szinte polgárháborús állapotok zajlottak a partizánok és a különböző reguláris és irreguláris egységek között, és később ez 43-44-ben, ahogy te is említetted, az olasz civilek elleni vérengzésekbe torkollott, hiszen a folyba az maga az a fajta ilyen karsznyelő, amiben belelőtték ezeket az...
Beledobták, igen.
Igen, és a és jelen pillanatban ebben a posztfasiszta diskurzusban a folybe az olasz áldozatiságnak tulajdonképpen a szinonimája, az a metaforája.
Győdő memoárja, nem?
Abszolút, abszolút. Tehát kicsit hasonló a történet, mint a Megszállási emlékmű, ami Budapestünkön, tehát hogy itt az olasz ság, mint a német náci hódítás áldozata képződik meg, és ennek a, ez erre való megemlékezésre hív fel ez a
de diskurs. Maga egyébként ez a diskurzus, vagy olyan maga ez a, ezek az események is elég ellenmondásosak, nem?
Tehát... Hát leginkább azért ellenmondásos, mert olaszok harcoltak a partizánok oldalán is, és hát többen haltak meg azon az oldalon történészek szerint, mint az etnikai tisztogatás áldozataként tisztelt fasiszta oldalon harcoló olaszok. Szóval igen, ez egy eléggé fura történet, tudomány vagy historiográfiai fejlemény. Azt hiszem, hogy erről a Balázs többet tud mondani.
Maga ez az egész olasz anti-antifasiszta történetírást én onnan indítanám, hogy a háborút követően, mint is mondtátok, az olasz királyságot felváltotta az olasz köztársaság, amely emlékezett politikájában és alapító mítoszában egy antifasiszta örökségre építette magát, és értelemszerűen a partizánokkal azonosult az új olasz állam, tehát ők lettek ennek az egész tapasztalatnak a hősei.
Mennyire, bocsánat, egy fontos kérdés, mennyire volt erős egyébként az ellenállás, vagy a partizán mozgalom Olaszország felszabadítására?
Tehát európai viszonylatban a legerősebbnek mondható, sőt...
Tehát erősebb volt, mint a francia rezisztansz, tehát hogy a...
Igen. Igen, egyenesen polgárháborúról is beszélnek, tehát hogy Olaszországban egy olyan helyzet alakult ki, hogy a lakosság egyik fele a fasizmus oldalán, a másik fele meg a partizánok oldalán harcolt egymással.
Emellett szerintem azt is érdemes látni, hogy az olasz eset tanulmányhoz még azt is hozzáadja, hogy az olaszok a tengelyhatalmak oldalán harcoltak. Tehát, hogyha főleg abba a kontextusba helyezzük, hogy mondjuk más tengelyhatalmakhoz tartozó országban, gondolok mondjuk Bulgáriára, Finnországra, vagy akár Szlovákiában a beszterce-bányai felkelésre, akkor szemmel látható az olasz partizánoknak a grandiózussága, vagy hogy is fogalmazzak. És nyilván a háborút követően megkezdődött ennek a fajta olasz fasiszta tapasztalatnak a feldolgozása, azonban, mint arra a különböző tanulmányok is utalnak, búvópatakként ez a fajta Mussolini nosztalgia tovább burjánzott az olasz társadalomban.
Hát olyannyira nem, hogy végülis az a fajta denacifikáció, ami Németországban lezajlik, vagy Ausztriában, az nem követett, vagy nem zajlott párhuzamosan egy ilyen defasizálódás, tehát hogy ugyan a Mussolini pártját feloszlatják, de ugye a Movimento Sociale Italiano, mint egy ilyen jogörököse kvázi, rögtön be is kerül az első parlamentbe, ha jól emlékszem, 6 képviselővel, tehát hogy ugyan egy kis százalékát, azt hiszem, hogy összesen 3%-át kapták meg a szavazatoknak, de hát az is egy szám volt. Igen. Már legalábbis a politikai képviselőkre.
És azt sem szabad elfelejtenünk, hogy akkor is, és a jelenben is ezt a fajta Mussolini nosztalgia kicsit következik abból is, hogy főleg a 20-as években a fasizmus, mint egy alternatív modernizációs stratégia jelent meg az európai és a nemzetközi szintéren. Ha össze akarjuk hasonlítani más autoriter vagy fasiszta rendszerekkel, Dél-Kelet-Európában gondolok itt a Franco-féle falangistákra, vagy a Salazar-féle Portugáliára. Alapvetően ezek a társadalmak és azoknak az új politikai elitje diagnosztizált egyfajta elmaradottságot, és azt gondolták, hogy ez lehet az a potenciális út, amely ezeket az államokat fölzárkóztatja. Tehát, hogy ez egyben nem csak egy pozitív igenlése a Mussolini féle örökségnek, hanem a jelen diszfunkciós viszonyainak tagadása is. Tehát van egy ilyen olasz mondás, hogy és akkor még a vonatok is pontosan jártak.
Igen, ez nagyon, nagyon jó PR-ja volt, vagy egyik központi PR eleme volt az olasz nemzetközi diplomáciának, hogy pontosan járnak a vonatok.
Párhuzamosan mennyire volt erős egyébként a baloldali vagy kommunista mozgalom így a 20-as években Olaszországban, és itt akkor térjünk vissza a Matteottira, akinek már elhangzott a neve. Mm-hmm. Mi ez a konkrét eset?
Hát, tehát köszönjük ennek az egész esetnek, tehát hogyha elmondja ezt a monológot a Szkurát, akkor most nem beszélgetünk erről, tehát azáltal, hogy nem mondta el, ezért mindenki
nem
értesült
nem
róla.
Nem ő mondta el, igen.
Igen. Mindenki értesült róla, és ezért van lehetőségünk a Matteottiről beszélni. Hát a Giacomo Matteotti az egy szocialista képviselő volt az olasz képviselőházban, és tehát 22-ben ugye volt a Marcsászú Róma, és utána az első választás az 24 tavaszán volt, és május 30-án kezdte meg a működését az új képviselőház, ahol a fasiszta párt abszolút többségbe került.
Hozzátehetjük, hogy egy elég sajátos választási törvénynek köszönhetően.
Persze,
tehát
azok, igen.
Tulajdonképpen ez meg lett bundázva, bár egyébként amennyire a korabeli, vagy ennek a historiográfiáját megnézzük, akkor az fontos, hogy talán, mintha az olasz társadalomban lett volna arra törekvés, hogy akkor, nem tudom, tegyünk rendet, legyen új választások, és ezt hát ennek abszolút nyertese volt a fasiszta párt.
Így van, de bejutott a szocialista párt is, köztük a Matteotti is, és ezen az alakuló ülésen tartott egy kétórás beszédet a Matteotti, ahol többek között a választási visszásságokat, meg a fasiszta erőszakot károztatta, és a kétórás beszéd után leült, és azt mondta a képviselőtársainak, hogy most már elkezdhetitek írni a gyászbeszédemet. Tehát, hogy ez a megjegyzés aztán ikonikussá vált később, tehát az Avanti, a kommunisták lapja később, meg mi is jegyezte, hogy hát proféta volt a Matteotti. Szóval, hogy ezt követően június 10-én rabolták el. A teste az csak augusztusban került elő, de már június közepén mindenki tudta, hogy itt politikai gyilkosságról van szó, és tulajdonképpen mindenki tisztában volt a Mussolini felelősségével. A Mussolini egyébként azt hazudta az özvegynek, a Matteotti özvegyének, hogy mindent meg fog tenni azért, erre az eseményre fény derüljön, de hát egyébként a Szkuráti szerint ekkor már az egész ügynek az aktája az a fiókjában volt. Szóval,
Ki rabolja el?
Hát ilyen fasiszta verő emberek rabolják ebbe, rakják egy gépkocsiba, egyébként fényes nappal is a nyílt utcán, nagyon sok tanú volt, ez is nem volt kétséges, hogy mi történt, mert nagyon sokan látták, hogy mi volt. És állítólag az volt, hogy először csak, tehát állítólag az volt, hogy egy ráijesztést akartak csinálni, de annyira ellenállta a Matteotti, meg kidobott az autóból, kidobta az igazolványát, meg nyomokat hagyott maga után, meg ellenállt, meg minden, hogy egyszerűen elegük lett a verő embereknek, és leszúrták. Ezután szétvagdosták a testét, felismeretetlenítették, és elásták valahol a város környékén, és mondom, augusztusban, tehát sok héttel később találták meg holttestét, de még mielőtt megtalálták volna, már nagyon sok megemlékezés gyűlés, szolidaritási demonstráció volt mellette, és az nagyon fontos, hogy nem csak Olaszországban, tehát most mondanék néhány példát erre, hogy június végén mi történt, milyen megemlékezési demonstrációk voltak. Tehát június végén például Párizs egyik külvárosában volt egy több ezres demonstráció Matteotti elrablása és gyilkossága kapcsán, amely aztán a rendőrsége való összecsapásba torkollott. Június 26-án New Yorkban, a Carnegie Hallban 3000 ember előtt tartottak antifasiszta vezérek beszédeket, aztán ugyanez, 4 nappal később Bostonban volt egy temetési felvonulás, ahol a Matteotti arcképét, egy óriási másolatú arcképét hordozták körül. Június 30-án São Paulóban egy úgynevezett ünnepélyes megemlékezés volt az Olimpia Színházban. Ugyanígy június végén Londonban, ahol egyébként a Matteottinak személyes kapcsolatai voltak a Labour Party vezetőivel, hiszen előtte járt Londonban is tárgyalt velük. Szóval tüntetés a Trafalgar Square-en, 1500 ember, miközben fasiszta provokációk zajlanak. És hát ez így ment, és hogy mondtam néhány példát, ez tényleg világszerte visszhangot keltett, és 25-től kezdve meg minden évben volt megemlékezés. Az egyéves évfordulón Buenos Airesben például megalakult az Unione Antifascista Italiana, ahol a szocialisták, a kommunisták és az anarchisták közös platformra tömörültek, hogy megállítsák a fasizmus. És így ment ez tovább. Tehát a Matteotti kultusznak az a jelentősége, hogy tulajdonképpen ő az első olyan mártírja az antifasizmusnak, ami így úgymond identitást adott a mozgalomnak világszerte, tehát egy globális értelem, és ami nagyon fontos, hogy kitolta az antifasizmus politikai eszméjét és gyakorlatait az olasz kontextusból, tehát a 20-as évek elején azért nagy rész az olasz diaszporában voltak antifasiszták, meg fasiszták, de hogy a Matteotti olyan felháborító eset volt, hogy kinyílt ez az egész politikai horizont, és így már nem csak az olaszok.
Az lehet mondani, hogy ez volt az ilyen foundation momentje részben ennek az antifasiszta, tehát hogy az első mártír, és akkor ezáltal tulajdonképpen mind mozgalomként kezdte el önmagára tekinteni mindazok, akik természetesen Matteotti mellett, és a fennálló olasz rendszer, és hát ugye sok más rendszer ellen kezdték el használni.
Ez egy annyira felháborító eset volt, hogy nem csak az olaszok, és nem csak a szocialisták háborodtak fel rajta, hanem kitágult az a kör, akik emiatt a fasizmust egy fenyegetésként kezdték el észlelni. És mi történt Magyarországon? Az is egy tök érdekes dolog. Magyarországon június 18-án a Szociáldemokrata Párt ti képviselők a Nemzetgyűlésben részvédtáviratot küldtek a pártársaiknak, úgymond eltársaiknak Olaszországba, és Farkas István képviselő napirend előtti felszólásában indítványozta, hogy a Nemzetgyűlés ítélje el a gyilkosságot. Hát a képviselőtársai leszavazták, ezért erre nem került sor. Közben a Népszava, ugye a Szocdemeknek a lapja, folyamatosan tudósított az ügyről, egyébként nem csak ez alap mindegyik lap, tehát óriási ügy volt ma a magyar sajtóban is, de hogy ami szerintem fontos, hogy a Népszava az olasz elvtársunk, ahogy így mondták, meggyilkolását nagyon szorosan kapcsolatba hozta a Somogyi Béla gyilkossággal.
Ezt akartam kérdezni, ez lett volna a következő kérdés.
Ami 1920-ban történt, az Ostenburg különítmény két tisztje gyilkolta meg Bacsó Vélával együtt, mind a ketten a Népszava munkatársai voltak, ugye a Somogyi szerkesztője volt a Népszavának, és a Fehér Terror kegyetlenségeit leleplező cikk sorozata miatt intézték el. Tehát, hogy a Népszava, meg szerintem gondolom sokan mások is, világos kapcsolatot hoztak a Matteotti eset és a Bacsó Somogyi gyilkosság között. És ami még érdekes, hogy ugye Magyarországon, egy egész világon is kvázi pozitív sajtója volt az olasz fasiszta kísérletnek, mit visszautalnék arra, amit a Balázs mondott, de hogy Magyarországon meg különösen, tehát Magyarországon az olasz kapcsolat, meg az olasz jóviszony az is kapott különösen fontos hangsúlyt, mert egy olyan úgymond győztes nagyhatalmi kapcsolat volt, amely szintén érdekelt volt a revízióban is. Ezért a magyar külügy, meg magyar közélet nagyon fontosnak tartta az olasz kapcsolatot. Na most, de a Matteotti ügy még így is egy kis törést jelentett, tehát 25 januárjában volt egy írás a Társadalomtudomány mint című fő folyóiratban, ez a Magyar Néprajzi Társaságnak a tudományos folyóirata volt, az volt a cím, hogy a fasizmus válsága. És ebben a cégben az ismeretlen szerző azt mondja, hogy a fasiszta pártban, Olaszországban politikai deszperádók vették át a hatalmat. Idézem, kik a hatalomra került nagy feladatokkal küzdő komoly, érdemes fasizmusra csak szégyent hoztak. Szóval hogy még egy olyan alapvetően szimpatizáló álláspontja is, amely a fasizmusban egyfajta modernizációs rendteremtő erőt látott Magyarországon, és nem egy politikai hisztéria keltő lap, hanem egy úgymond egy tudományos fórumon. A Matteotti esetet egyfajta válságként értelmezték, hogy a fasizmus egyfajta válságba került ezáltal.
amiket most elmondtál, azt is mutatja, hogy nem csak, hogy ugye az antifasizmus mint mozgalomként kezdi el meg önmagát megfogalmazni, de hát ugye egy belpolitikai válságot is okozott Olaszországban. Hogy nem tudták ezt egyébként visszára fordítani? Tehát, hogy addigra már olyan erős volt a fasiszta párt támogatása Olaszországban, vagy pontosan ez a fajta hanyam káosz, vagy ilyen társadalmi rendteremtés, vagy rend iránti igény volt erősebb az emberekben. Tehát miért lehetett az, hogy igazából a baloldal még úgy is, hogy volt egy ilyen nemzetközi háttere, támogatása, nem tudott igazán fordulatot hozni, és végül is mégiscsak úgy zárul ez az időszak, hogy Mussolini teljhatalmat kap.
Ahhoz, hogy megértsük, hogy volt ekkora nagy sikerük a Mussolini féle fekete ingeseknek az első világháborút követő Olaszországban, akkor szembe kell néznünk az első világháború örökségével Olaszország tekintetében. Ugye Olaszország, annak ellen, hogy a három hatalmi szövetség tagja volt, végül az Antant oldalán lépett be, és végül győztesen került ki. Azonban Olaszország, akár csak Portugália magát megfogalmazódott a háborút követően egy sértett győztes narratíva, hogy az olasz társadalom, amely földrajzilag és társadalmi egyenlőtlenségek, osztálytörés vonalak mentén jelentős feszültségektől volt terhelve. Tehát, hogy a fiaink ott véreztek a csatamezőkön, X csatát megvívtunk Isonzónál, azonban az a fajta ilyen Adria-tengeri olasz hegemónia, amit reméltek, nem valósult meg, és nem annak ellenére, hogy ezek az olasz partmenti olasz közösségek immár nagy részük olasz fennhatóság alá került, az olasz birodalmi igények nem kerültek kielégítésre. Tehát ott vagyunk, hogy van egyfajta sértettség narratíva, és egy modern...
Megjegyzés, bocsánat, hogy a Szkuráti könyvében ez szerintem baromi jól le van írva, hogy hazatérnek a veteránok, és hogyan érzik magukat teljesen elveszettnek és magára hagyottnak, és a béketárgyalások által kisemmizetnek, meg elárultnak. Tehát ez nagyon jól megfogja ezt a sértettséget, amit a való is mond.
És azt ne felejtsük el, hogy ezek az emberek több évig lövészárkokban harcoltak, hogy úgymond, hogy mi történik akkor, amikor ezeket az embereket visszaengedjük a civil életbe, és nem csak hogy maga a politikai élet és a politika művelése brutalizálódik. Tehát, hogy ezek voltak a vörös évek, amikor a szervezett munkásság és az antifasiszták, valamint a háborúból visszatérő veteránok körül aktívan rekrutáló fekete ingesek összecsaptak különböző olasz városok utcáin, és...
Konkrétan város ostromokról volt szó, tehát, hogy
igen.
Elég durva dolgok történtek az utcán.
Tehát, hogy maga ez a fajta, a közélet brutalizálódása hogyan vezetett ahhoz, hogy Mussolini modellje...
És akkor mégis miért nem sikerült ez az áttörés? Mert, hogy bocsánat, nem a Mussolini modellre pont, hogy az ellenfeleik részült, de hogy nem tudják a Matteotti gyilkosságot kihasználni?
Szerintem az egyik az antifasiszta erők, vagy azok, akik potenciálisan megvédhették volna, bár nyilván ez két külön küldetés, de az alkotmányos monarchiát, azoknak az erőknek a feltöredezettsége, aha, hogy képtelenek voltak egy karizmatikus személy és egy zászló alatt egyesíteni a különböző versengő víziókat egy másik Olaszországra, valamint amit említettünk, hogy nem csak a közélet brutalizálódott, hanem egyfajta káosz lepte el Olaszországot, és a választópolgárokban egyszerűen egy több éves világháború és az utcai dúlásokat követően kialakult egy igény a konszolidációra, és nagyon sok olasz a Mussolini féle programban vélte felfedezni ezt a lehetséges konszolidációs modellt.
És maga Mussolini is felvette ezt a szerepet, hogy ő rendet tesz ebben a kaotikus helyzetben, tehát hogy elfogadhatatlan ez a Matteotti gyilkosság, és ő visszahozza a bizalmat a rendben, és elintézi, hogy ilyen többet ne forduljon elő.
Meg maga ezek a fajta nagyhatalmi álmok, tehát hogy azzal, hogy Mussolini új római birodalom eljöveteléről beszélt, és később ez akár az albániai bevonulásban, vagy később az 1935-ös második Abesszínia elleni háborúban is testet töltött, úgymond a feszültségeket megpróbálta kicsatornázni az államhatárain kívülre, hiszen nemzeti zászló alatt a birodalmi expanzió mentén kívánt egy új olasz egységfrontot létrehozni.
És merre ment tovább aztán a diktatúra, vagy hogy pontosabban inkább beszéljünk arról, hogy maga az emlékezete hogyan alakult így a háborút követően, mert hát igazából majdnem egy 20 22-23 éves regnálásról beszélünk, ami nem volt teljesen folytonos, ugye végül ez a szállói köztársaságba csúcsosodott, és hát ugye Mussolini hát egy nagyon csúfos vereséget szenvedett, hát ő maga ugye hát fellógatták, tehát hogy ő egy ilyen, mégis a népharag viszi el, majdhogy nem. De hogyan alakul egyébként magának ennek a korszaknak az emlékezete így a háborút követően, mert ezt már úgy picit pedzegettük, én is említettem, hogy igazából az a fajta nagy törés, amit mondjuk megfigyeltünk Németországban, ami persze természetesen nem jelentette azt, hogy mondjuk volt SZ vagy SS tagok ne kerülhettek bele a közéletbe, vagy esetleg köztisztséget nem vállaltak el, de hogy Olaszországban, mintha tényleg látszódna egy ilyen nagyon erős kontinuitás, ha ilyen, hogy Balázs is fogalmazott, ilyen búvópatak-szerűen. Mennyiben sajátos ilyen szempontból a magyar is, de az olasz helyzet, és akár tekintetünk erre a mából vissza, tehát hogy itt már hangsúlyozott ez, kifejezetten a korszak emlékezeteit, nyilván arról is szól, hogy akkor ma hogy nézünk erre, és hogyan hat ez a mai olasz politikára?
Hát szerintem a 45 utáni átalakulás kapcsán az megkerülhetetlen, hogy később ez a második világháborús szövetséget felmorzsolják a hidegháborús versengés, és ezt követően az USA-val szövetséges országokban, így Olaszországban is az antikommunizmus egyfajta hegemonikus pozícióba jut, és ne feledjük azt, hogy Olaszországban, Franciaország mellett a kapitalista blokk országai között az egyik legerősebb volt a kommunista párt és a szervezett munkás mozgalom, tehát a narratívák a Vörös Emilia Romagnáról és Vörös Toszkánáról, azok mind a mai napig aktívan élnek és alakítják az ott élő embereknek a kollektív identitását, és hogy volt egy aktív félelem az Egyesült Államokban, hogy mi van, hogyha Olaszországban nem tudom, egyszer csak hatalomra jutnak a kommunisták és potenciálisan.
Hát a franciáknál is volt egy nagy para 70-es évek közepén, amikor a szocialisták összefogtak, nem is, hogy koalíciót kötöttek a választásokra, és akkor óriási nagy volt a félelem, és az egész gulágot összemossuk a Auschwitz-tal diskurzussal a franciáknál akkor kezdődött el.
Ez micsoda? Ez pontosan?
Hát az, hogy ami párhuzamba állítja a szovjet gulágrendszert, ezt a munkatáborrendszert és a náci megsemmisítő táborokat azon az alapon, hogy mind a kettő a totalitarizmusnak valamilyen végső megtestesülése, és hogy ezek a 68 utáni ilyen posztbalos értelmiségek, akik ezt kidolgozták, én most a franciákról beszélek, azok tulajdonképpen azt akarták kimutatni, hogy a kommunista mozgalomban, a kommunizmusban eleve benne rejlik a diktatúrának a lehetősége. Tehát elég csak a François Furére gondolni, vagy a Stéphane Courtois-ra, akik történészek, és a kommunista történészek voltak, és aztán renegátként kidolgozták ezt az anti-antifasiszta álláspontot, ami előszeretettel érvelt ezzel a Gulag-Auschwitz egyenlőséggel, és azzal a szerintük képmutató és álságos állásponttal, amit a Szovjetunió, illetve a kommunista pártok képviseltek, amelyek különbséget tettek a náci megsemmisítő táborok és a Gulag között, és azt mondták, hogy egyrészt ez nem ugyanaz, másrészt a Gulag az egy sztálinista produktum volt.
Ha már ebbe így belecsaptunk, akkor ez az egész nácizmus, fasizmus probléma, ez hogyan vetül fel mondjuk ebben az időszakban, meg hát ugye igazából a kezdetétől, tehát hogy ezek a párhuzamok mennyire élnek, meg egyáltalán hogyan kapcsolódik az ilyen anti-antifasizmushoz, meg ilyen antitotalitarizmushoz, mit tudunk erről?
Hát, szerintem az a példa, amit az előbb mondtam a Társadalomtudomány című folyóiratból, az jól látja, hogy a korabeli politika iránt érdeklődő emberek azért a 20-as évek elején elég erős kapcsolatot láttak az olasz fasiszta mozgalom, a bajorországi nemzeti szocializmus és a hazai ébredők és fajvédők között. Tulajdonképpen a fasizmus fogalma ezt akarta. 1922 őszén a magyar sajtóban volt egy elég nagy vita a magyar fasizmus kérdéséről. Felröppent a hír, a liberális sajtó megszellőztette, hogy megalakulóban van egy fasiszta, magyar fasiszta tábor nevezetű csoportosulás. hogy most ez alakulóban volt, vagy sem, ezt most tegyük félre. A lényeg az, hogy emiatt elindult egy diskurzus a sajtóban arról, hogy akkor most van-e értelme a magyar fasizmusnak, vagy nincs, és akkor ezzel kapcsolatban sokan állást foglaltak a liberálisok, meg a szocdemek, stb. De az egyértelmű volt, hogy ezeket rokon, a nemzeti forradalom rokon mozgalmainak tekintik, a fajvédők nem különben, tehát a fajvédők lapja a szózat, amit a Zsilinszky Endre szerkesztett ekkoriban, idealizáltan felnézve és piedesztára állítva beszélt az olasz fasizmusról, hogy igen, mi is ezt akarjuk. Szóval hogy ezek a párhuzamok, ezek ott voltak a korabeli néző, szemlélők számára. Olyannyira egyébként, hogy amikor 33-ban Hitler hatalomra jutott, akkor a nemzetközi sajtó előszeretettel fasizmus győzelmeként észlelte ezt a dolgot. És tehát az a fajta különbségtevés, hogy a nácizmus az valami kvalitatíve más, mint az olasz fasizmus, az később alakult ki, nem véletlenül többek között maguknak a náciknak a munkája révén, akik így reagáltak az úgymond a plágiumvádakra, tehát hogy őket azzal vádolták, hogy másolják az olasz fasiszta diktatúrát, és ők a saját különlegességüket megalapozandó dolgozták ki a fajvédelemnek ezt a biológiai rasszista meghatározását, de hogy ez a fajta különbségtevés, hogy az olasz fasizmus és a német nácizmus az két külön dolog, és ezt nem szabad összemosni, ez szerintem sok tekintetben egy hidegháborús episztemé, egy hidegháborús gondolkodásnak a következménye, és két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban.
Hogy érted? Igen, ez nagyon érdekes.
Az egyik az, hogy ez a fajta összevetés kritika, mondjuk így, a totalitarizmus elméletből indul ki. Tehát azt mondja, hogy a fasizmus az nem egyenlő más, az csak és kizárólag totális diktatúrával egyenlő. Ilyen csak Olaszországban és Németországban volt, hangzik az érvelés, ezért azt a sok-sok fasiszta mozgalmat, amely Dél-Amerikában, Észak-Amerikában, Nyugat-Európában, afrikai kontinensen, és Ázsiában volt, azokat mind lesöpörhetjük. Azt mind lesöpörhetjük, mert azok nem voltak totális diktatúrák, tehát ezzel a kettővel kell csak foglalkozni. Ez az első. A második pedig az, hogy ez egy nagyon erősen antikommunista álláspont.
Bocsánat, egy kérdés, de hogy azzal sose foglalkoztak, hogy mondjuk a liberális demokráciáknak a fasiszta pártja, vagy fasiszta törekvései, vagy mondjam, a társadalomban lévő, mondjuk így, vagy a társadalom fasizálódása, mint probléma, ez egyáltalán nem merült fel a horizonton?
Hát a korabeli szemlélők számára igen, tehát hogy mondjuk Franciaországban az algériai válság kapcsán 58 után, amikor a negyedik köztársaság ugye megbukik, és visszajön a De Gaulle, akkor azért az, hogy itt refasizálódás van, ez egy mindennapi sajtó kijelentés volt. Elsősorban baloldali és posztkommunista, tehát a kommunista pártot elhagyó értelmiségiek szótárában, de az egy valós politikai esetőség volt, hogy itt refasizálódik a politikai közélet Franciaországban.
Tehát erre is volt tapasztalat.
Igen.
Mondjuk Amerikában, vagy Angliában, ahol szintén azért volt egyfajta ilyen törekvések, tehát hogy ott mennyire volt ez fontos?
Hát azt most szerintem különbséget kell tennünk a historiográfia, vagy a kutatás is a minden, tehát a korabeli reakciók között. Én most nagyon grosszó módon annyira akartam rámutatni, hogy van ez a meggyökeresedett elképzelés, hogy csak is az olaszokról és a németekről lehet szó, amikor fasizmusról beszélünk, és ezt a kettőt nem szabad összehasonlítani. És akkor visszatérve erre, hogy miért hidegháborús örökség ez? Szerintem azért, mert ez egy nagyon hangsúlyosan antikommunista eszmeiség. Tehát ez azzal a meggyőződéshez szemben foglal állást, amely szerint az antifasizmus az tulajdonképpen egy kommunista manipuláció. Méghozzá a Kominternek egy ilyen csele. És hogy amúgy is, ugye a marxisták, mondja az érvelés, összemossák ezt a két dolgot, és akkor nyilvánvalóan nekünk ezt kritizálnunk kell. Ez nagyon sokáig tartotta magát ez az elképzelés, és az új fasizmus kutatás, a brit, a 80-as évektől, ami a Roger Griffin nevéhez fűződik, az ugye megtették azt a lépést, hogy megengedték, hogy sok fasiszta mozgalmat lehet vizsgálni, nem csak az olaszt és a németet, de ez is antikommunista vagy antimarxista maradt abból a szempontból, hogy kizárólag kulturalista, tehát a nemzeti kultúra szemszögéből vizsgálta a fasizmust, gazdasági társadalmi vetületeivel nem foglalkozott, mert ezekkel támadta a marxista fasizmus elméleteket, amelyek mondván leegyszerűsítik a kapitalizmusra a fasizmus kérdését. Szóval mondanék két példát arra, hogy a 20-as években ez hogyan nézett ki. Hoztam két példát, mind a kettő szerintem tök érdekes. A korabeli recepció az tehát párhuzamokat vont, egyébként meg a Ku Klux Klannal is párhuzamokat vont, a CÉLT nevű fajvédő újság. Most két példát hozok, az egyik a Szocializmus című folyóiratból van, ez a Szocdemeknek a folyóirata volt 1922-ben. Az a címe, hogy olasz ébredés, magyar fasizmus. És itt azt a kérdést teszi fel, hogy vajon mi köze van egymáshoz a magyar ébredő mozgalomnak és az olasz fasizmusnak. És azt mondja, idézem, teljes lelki és módszerbeli egységről van szó, amely Olaszország és Magyarország egy társadalmi bacillusait egybefűzi. Ugyanis azért, már befejeztem az idézetet, mert a polgári társadalom válságához tartozik mind a kettő. Tehát itt van ez a jellegzetes marxista álláspont, ami a kapitalizmus kritikájából, illetve a kapitalizmusnak a megértéséből vezeti le a fasizmus, mint válságjelenséget. És akkor mondok egy másik példát, ez 1925-ből van, és ez korán sem egy baloldali dolog, ez ismét a Társadalomtudomány című folyóirat hasábjairól van. Ifjabb Hornyánszky Gyula klasszika filológus egyetemi tanár, egy óriási szaktekintélynek az írása, az a címe, hogy a német fajvédelem. Ő tulajdonképpen azonosnak tekinti a kettőt, azt mondja, hogy idézem. Az olasz fasizmus utáni Németországban is megindult a nacionalista forradalmárok küzdelme a hatalomért. Az eszmei cél, a megvalósítás formája és eszközei ugyanazok. Idézet bezárva. Mire gondol, és aki elmondja, hogy négy olyan tényező van, amiben ezek közösek, ezek a mozgalmak, az egyik a vezérgondolat, a fajfogalma, mondja. Második. A cél a nemzeti állam fölépítése, tehát, idézem, mindannak kizárásával, ami nem tartozik a germán faisághoz, idézet bezárva. Harmadik jellemző, a germán faj felsőbbrendűségének dogmája, és a negyedik, idézem, mindebből következően, idézem, egyenes vonal vezet a nemzeti test parazitáinak írtásától, zárójel, a szoros értelemben vett fajvédelemtől, a faji uralom a nemzeti expanzió eszméjéhez, idézetbe zárva. Tehát, hogy ez a baloldalinak vagy marxistának egyáltalán nem nevezhető és tudományos jellegű elemzés a nemzeti szocializmust fajvédelemnek tekinti, és ugyanannak a mozgalomnak a kiteljesedéseként tekinti, mint az olasz fasizmus. És ez azt hiszem, hogy a korabeli olvasók, elemzők számára ez tulajdonképpen nem volt kérdés. Ami kérdés számunkra ma az, hogy történetileg milyen kapcsolat volt a két rendszer között egyrészt, másrészt, hogy honnan ered ennek a különösségnek, tehát a nácizmus különösségének az eszméje, az olasz rendszer összehasonlítva.
És hogyha azon a vonalon megyünk tovább, hogy maga az olasz fasizmus útja mennyiben folytatólagos a mostani rendszernek, vagy a mostani rendszer mennyire kvázi örököse ennek a fajta gondolkodásnak, ami a 20-as években gyökeredzik, akkor hogy látjuk ezt most? Tehát, hogy ezt a fajta ilyen neofasizmus, az hogy néz ki úgy, hogy azok a és az elképesztő sikere tulajdonképpen, amit azért látunk, és nem csak Olaszországban, hanem ugye most az Európai Parlamenti Választások június 9-én rámutatott, hogy ha ugyanilyen földcsúszomlásszerű szélsőjobboldali áttörés nem volt az Európai Parlamentben, de az látszik, hogy egy nagyon erőteljes megerősödése van ezeknek a pártoknak. Az egy kérdés, persze definíciós kérdés, bár nem érdektelen, hogy most mennyiben tekinthetjük mindegyiket fasiszta pártnak, vagy hogy ilyen eszmeiségét tekintve tulajdonképpen minek kell, hogy tekintsük őket. Itt most azért elsősorban a Meloni féle pártra koncentrálnék, de a kérdésem lényege az, hogy az a társadalmi, gazdasági, hogy a világpolitikai helyzet, ami ma jellemző, miért kedvező ezeknek a rendszereknek? Ez most nagyon általános hangzik, csak ugye most onnan megyünk, vagy futunk rá így a jelenre, vagy nézzünk rá a jelenre, hogy azért a 20-as éveknek a története, a 20-as éveknek a a társadalom fejlődés az, ami egész más állapotban volt, vagy abban a tekintetben biztosan, hogy azért volt egy háború, és ez a háborús tapasztalat, a háborús a társadalom brutalizációja, ami már szintén elhangzott fogalom, tehát hogy mindenképpen persze bizonyos elemeiben hasonlítható a mostani korhoz, de hogy miben áll a mostani korszak jellegzetessége, onnan nézve, hogy egy ilyen elképesztő előretörés van ismét.
Én a Meloni jelenséget úgy helyezném egy történeti távlatba, hogy mi termelte ki Melonit. Ugye, mint említettük, a 45 utáni olasz állam egy antifasiszta legitimációra épült, és azt követően mind a kultúrpolitikában sorra jelennek meg például az olyan művészeti alkotások, mint Moráviától a Megalkuvó, vagy Pazolini szállója, ami aktívan kérdőre vonta az olasz fasiszta tapasztalatot, és megpróbálta feltárni azt. Azonban már a 70-es évek folyamán, elsősorban a tudományos kutatásban, annak mellett, hogy lezajlott egy generációváltás, akik már nem, vagy megkésve tapasztalták meg a fasizmus élményét, szépen lassan elkezdődtek ezek a fajta újraértelmezési kísérletek a historiográfiában, és itt ki kell emelnünk Renzo de Felice nevét, aki a 70-es években kezdett el publikálni a Mussolini rendszerről, és kezdte ki úgymond ezt a fajta antifasiszta tabut, és bizonyos keretek mentén elkezdte rehabilitálni a rendszer egyes gazdasági folyamatait. Azonban ez az egész folyamat a 80-as években gyorsult fel, azonban az áttöréspontot az államszocialista rendszerek 89-es összeomlása, de inkább a 91-es szovjet összeomlás hozta el, ami az első olasz köztársaság parlamenti palettáját a maga korrupciós botrányaival szétrobbantotta. Mind a szocialisták eltűntek a politikai palettáról, mind az olasz kommunista párt felszámolott, és a klasszikus értelemben vett keresztény demokrácia is kifulladt. És ebbe az ideológiai szellemi vákumba többek között Berlusconi figurájával belépett egy új olyan olasz jobboldal, és olyan új átalakuló olasz média viszonyok, amelyek során egy olyan múlt és történelem képet igyekeztek a választók felé közvetíteni, amely, hogy is mondjam, sok szempontból eloldódik a történelmi tapasztalattól, és sok szempontból a családi emlékezetet és annak a több szólamúságát, önmagával való ellentmondásosságát sok szempontból egy negédes nosztalgiában kívánja feloldani, és amit fontos meghatároznunk az anti-antifasiszta paradigmával, hogy neked nem az a missziót, hogy bebizonyítsd, hogy a fasiszta rendszerek igazságosak voltak, jobbak voltak a modernizációban, hatékonyabban zárkóztatták fel a leszakadó régiókat, hanem pusztán elég, ha idézőjelben az ellenfeleidet behúzod magaddal ugyanarra a pozícióra. Gondoljunk csak arra, ez a tipikus megfejtés a spanyol polgárháborúval kapcsolatban. Két totalitariánus ideológia áll egymással szembe, és hát mind a ketten ugyanannyira ártatlanok, és ugyanannyira igazak. Tehát, hogy elég, nem azt kell bemutatnod, hogy a Dolomitokban harcoló olasz partizánok nem voltak hősök, elég, ha csak megmutatod, hogy nem tudom, ők is borotváltak kopaszra nőket, akik viszonyt létesítettek a megszálló német csapatokkal, vagy nem tudom, ők is lőttek bele civileket folyókba. Tehát, hogy amikor arról beszélünk, hogy anti-antifasiszta nézőpont, vagy vitázási technika, akkor sok szempontból elég negatívan érvelned, és nem kell egy pozitív, nem minden esetben kell egy pozitív ajánlatot
ez a kifejezés, ez a traverzónak a kifejezés. Ez az antifasizmus ellenességnek mondanánk, vagy anti-antifasizmus, mert ez egy ellendiskurzus, ahogy a Balú mondja, tehát hogy itt nem egy pozitív rehabilitációja van a fasizmusnak. 45
bár
után...
Bár az is van.
Igen, de 45 után nem lehet ezt megcsinálni. Tehát, hogy 45 után a fasisztáknak egy olyan nyelvet kell használni, ami nem egy pozitív, merszélességű azonosulás a fasizmussal, mint amit mi meg lehetett csinálni a két világháború között.
És azt ne felejtsük még el maga a Meloni jelenség megjelenésénél, hogy akár Berlusconi, vagy később a Lega Nord megjelenése az olasz politikai palettán, a sok szempontból azt hozta, hogy korábban volt egy monolitikus jobboldali párt, a kereszténydemokraták, és mindez feltöredezett, és versengő víziók jelentek meg, az, hogy különböző szereplők időről időre egy zászló alatt voltak képesek egyesíteni az olasz jobboldalt, és ez egyfajta populáris antikommunizmus volt a cement abban, hogy ezek a különböző mozgalmak abban mind egyetértettek, hogy elutasítják az első köztársaság emlékezet politikáját, és elutasítják a baloldali mozgalmakat, leginkább az olasz kommunista pártot és annak utódszervezeteit. A másik dolog pedig, hogy mindez a 45 után kibomló antifasiszta emlékezett politika, legyünk őszinték, az olasz társadalom egy jelentős része, inkább közönös vagy együttműködő volt ezek, akár a Szalói köztársasággal, vagy a Mussolini féle olasz királysággal, és hogy is fogalmazzam, lehet, hogy voltak emberek, akik ebben a fajta emlékezett politikában, ami 45 után kibomlott, nem találták meg. És az, hogy a Meloni ezt az örökséget felvállalja, sőt ennek még akár szimbolikus és anyagi erőforrásokat összpontosít, gondoljunk arra, hogy múzeumot avatnak a folybe áldozatainak, azok az olasz választópolgárok, akik más családi örökséget hoznak, akik azt gondolják, hogy a fiaink, akik elestek Görögországban, vagy Líbia sivatagaiban, azok igenis hősök voltak. És gondoljunk azt, hogy a Becsület napján a magyar kontextusban is megjelenik, hogy mi csak az elesett honvédeinkre akarunk emlékezni, de annak ellenére, hogy ez nyilván van erre egy egyéni, akár kollektív igény, és nagyon sokszor ordas eszmék, úgymond fedő eszközként használhatják ezeket az elismerési igényeket. És szerintem ez az olasz példában is megjelenik.
Én annyit tennék hozzá, hogy szerintem a kapitalizmus válságával való összefüggés az abszolút jogos, meg helyén van.
Abszolút.
És azt hiszem, hogy itt a 33-as nagy válság, meg a 2008-as válság következményei között nagyon-nagyon sok párhuzam fedezhető fel. Szerintem ami viszont egy nagy különbség az, hogy amikor 2008 után posztfasizmusról, vagy neofasizmusról, vagy új fasizálódásról beszélünk, akkor van már a hátunk mögött 100 év fasizmus és antifasizmus. És ez az eszmei örökség, vagy teher, attól függ, hogy nézed, ez mindenképpen befolyásolja azt, hogy milyen politikai vállalkozók hogyan építenek olyan mozgalmakat, amelyeket aztán fasisztaként vagy nem észlelünk.
Meg ugye ilyen értelemben a percepciót befolyásolja.
Igen.
De most, hogyha már itt a Becsület napját behoztad, és ugye a kitörés emlék túráit, ugye van egy másik neves esemény, vagy hát a nevesség az nem biztos, hogy így megállja a helyét, de hogy ugye június 10-én pontosan a Matteotti gyilkosságnak az emléknapján engedték Iliára Szaliszt, aki Magyarországon volt már később házi őrizetbe, aki pontosan a kitörést napja után, hát állítólag ugye, vagy vélhetően megtámadott több olyan, pontosabban nem is többet, hanem egy valakit, egy szemét kipécézve, és erőszakosan bántalmazta. Ugye ez nem nyert bizonyítást egyébként, tehát hogy ezt nem tudjuk, de mindesetre több mint egy évig volt börtönben, majd aztán házi őrizetben, és ugye az olasz zöldek és baloldaliak, mert ez nem csak egy zöld párt, ha jól emlékszem, végül is összefogtak, és őt, mint képviselőjüket jelölték az Európa-parlamenti választásokban, és bejutottak, és így Iliász ezt kiengedték június 10-én a 9-én választások után. Tehát van egy nagyon érdekes párhuzam. Azért is érdemes idehoznunk, és akkor most már tényleg úgy rákanyarodunk a kortárs antifasizmusra, illetve ezekre a kortárs fasizálódási folyamatokra is, hogy ugye Magyarországon ez a történet, ez nagyon viszonylag nagy hangsúlyt kapott, és a kormány médiában, mint szélső baloldali aktivistaként hivatkoztak Iliász Szaliszra. Még egyszer mondom, annak ellenére igazából, hogy nem tudjuk, hogy milyen szinten vagy hogyan vett részt ebben a konkrét eseményben, de hát nagyon nagy hullámokat csapott Olaszországban is, tehát hogy tulajdonképpen Magyarországon nem is volt érzékelhető, hogy ott mennyire megmozgatta a közvéleményt, és hát végülis a nagy politikának is kellett valamit reagálnia, de ugye most egy olyan helyzetben vagyunk, hogy kvázi Meloni és Orbán egyfajta szövetségesként merül fel az európai palettám az európai politikában. Na most az a kérdés, hogy áll ma ez az anti-antifasizmus, hogyha itt ennek a politikai oldalát nézzük, akár itt Magyarországon, milyenek az öröksége, vagy hogyan sáfárkodik ezzel az örökséggel?
Hát szerintem él és virul, tehát hogy ez a 70-es évektől indult ilyen ideológiai fordulat, nevezzük így, a nyugati világban, az a 90-es évek Magyarországán hát tarolt, tehát hogy de az egész térségben tarolt, tehát gondoljatok csak arra, hogy ennek az anti-antifasiszta vulgátának is, most direkt mondom így, mert ugye ez az anti-antifasiszta álláspont ez előszeretettel leplezte le az antifasiszta vulgátát, ők ugye így hívták. Szóval, hogy ez az anti-antifasiszta vulgáta, ez ebben a térségben a kommunizmus és a fasizmus, vagy pontosabban kommunizmus és a nácizmus bűneinek a kérdése körül forgott, és az egész 90-es évek, a hosszú 90-es évek ezzel telt el az uniós csatlakozás, hogy volt egy Európai Uniós elvárás a csatlakozó országok felé, hogy a holokauszt emlékezett politikáját honosítsák meg, mint a demokratizációnak egy alapfeltételét, és akkor az új
konzervat... Ez egy ilyen ki nem mondott elvárás
ez volt. Ez egy ki nem mondott elvárás volt, igen, tehát ez nem volt benne a teljesítési szerződésben, hogy akkor izé, de hogy a tárgyalásokon, meg a folyosókon, tehát ez nyilvánvaló, a Tony Judd ezt úgy hívja, hogy entry ticket to the European Union. Szóval, hogy egy ilyen belépő volt az Unióba. Úgymond a demokratizálódásnak egy mércével vált, hogy egy adott ország ebben a térségben mennyire ápolja a holokauszt emlékezetét, hangsúlyosan a saját nemzeti felelősségének a vállalásával. És akkor ezzel az elvárással szemben fogalmazódott meg egy ilyen konzervatív álláspont a térségben, és itt a lengyel meg a magyar a nagyon fontos két erő, ami nagyon-nagyon előre vitte ezt az egész ügyet, úgymond, az anti-antifasiszta ügyet, amely azt mondta, hogy rendben, mi elfogadjuk, hogy a zsidó áldozatiságra meg kell emlékezni, meg elfogadjuk, hogy a holokauszt egy borzalmas dolog volt, de ti meg fogadjátok el, hogy minket meg a Szovjetunió népirtott. És ez a genocide, tehát a red genocide, tehát ez a vörös népirtásnak a fogalma a balti országokban hát nagyon, nagyon elterjedt volt a 90-es években, és az Európai Uniós csatlakozás tulajdonképpen egy olyan ilyen recivilizálási folyamatként értelmezhető, amelyben ez a ellentmondás nem tűrő antikommunista nacionalizmus, ez úgy megszelidült, és a holokauszt és a nemzeti áldozatiság kettős áldozatiságnak az elfogadásává alakult, és hát ez lett. Tehát, hogy 2007-ben, vagy mikor volt ez a totalitarizmusok rezolúciója az Európai Uniónak, amely ki is mondja, hogy az európai kontinens az két totalitáris diktatúra alatt szenvedett, az egyik a kommunizmus volt, a másik a nácizmus, és ez a rezolúció, ez a gyarmati múltról egy említést nem tesz. Tehát ez egy nagyon nagyon ilyen köldöknéző és provinciális vita volt a kelet-európai elitek és a nyugat-európai, meg transatlanti elitek között.
Csak egy zárójeles megjegyzés, ez inkább csak a hallgatóknak is mondom, hogy ez a podcast nagyon sok témát szeretne feldolgozni így az antifasizmus örvén, és ugye pont most Máté több ilyet témát is említettél részben, ugye ezek a versengő emlékezetek problémáját, vagy hogy hogyan függ össze az antifasizmus emlékezet a holokauszt emlékezetével, de ugye itt a legutóbb pedig pont épp a gyarmati erőszaknak, vagy hát egyáltalán az antikolonizációs törekvéseknek az összefüggés az antifasizmus ez is egy külön adást fog megérni majd a következőkben. Azzal kezdtük nagyjából, hogy ennek a bizonyos Antonio Scurati-nak a szövegét vettük elő, aki hát ugye nem tudta ő maga elmondani a szövegét, de hát végülis elhangzott a Rai hármas számú, nem próbálom meg ezt olaszul mondani, csatornáján, és ugye te az egyik olyan állítást tette, hogy az antifasizmus szót milyen szinten kerüli, vagy mennyire fél a Meloni tőle. Szerintem még egy olyan kérdéssel zárhatjuk, hogy tulajdonképpen milyen ez az olasz neofasizmus, vagy ez a fajta Meloni-féle fasizmus, hogyan értelmezi azt abban a tekintetben, hogy persze beszéltünk arról, vagy most ez így nagyon direkt módon elhangzott, hogy egyfajta kapitalizmus válságként is tekinthetünk az ő felemelkedésének, nyilván nem csak Olaszországban, több helyen, de hogy mik azok a sajátosságai, sajátos elemei, ami mégis nagyon fasisztává teszi.
Hát ezt nem tudom, hogy klasszikusan nevezhetnénk a Meloni-féle projektet fasisztának. A posztfasiszta kifejezés szerintem működőképesebb lehet, de én ezt onnan fognám meg, hogy ezek nagyon kilúgozott és homályos emlékezett politikai koncepciók, inkább érzések, benyomások, gondolatok, és kapcsolódva a Máté gondolatához, én is onnan közelíteném meg, hogy halmozódó válságok korában élünk, legyen szó az ökológiai válságról, a gondoskodási válságról, Európa egy jelentős része demográfiai válságban van, és ez nyilván egyes régiókat jobban érint, de emellett a társadalmaink egyre inkább multietnikusak és multikulturálissá válnak. Azonban a nemzetállam is már egy jó ideje válságban van, és így nagyon sok szempontból visszamenekülünk az olyan identitásokhoz, amelyek könnyebben megfoghatók és közösség szervezhető belőlük. Így szerintem nagyon sok, és ez kimondottan igaz az egykori munkásosztályra, vagy azokra a társadalmi csoportokra, akik korábban a baloldal szavazói voltak, vagy a szakszervezeteknek a bázisát alkották, hogy sok szempontból ezek a jobboldali populista vagy posztfasiszta politikai projektek, sok szempontból ezekből a leszakadó egykori kék gallérosokból verbuválják a saját táborukat, és olaszság, magyarság, románság, lengyelség zászlója alatt. Tehát, hogy gondoljunk csak arra, nyilván minden analógia rossz a maga módján, de hogy amikor Jugoszlávia összeomlott, vagy a Szovjetunió, hogy hirtelen milyen gyorsan újra politizálódtak azok a törésvonalak, hogy nem tudom, a katolikus szomszédokból horvátok lettek, a muzulmán szomszédokból bosnyákok, a szerb szomszédokból, vagy az ortodox szomszédokból pedig szerbek, és tegnap még köszönünk egymásnak a közértben, holnap pedig már egymást mészároljuk Szarajevó utcáin.
Szóval van itt egy ígéret szerintem, ami most akár fasizmusról, akár a történeti értelemben, akár posztfasizmusról beszélünk, az újjászületésnek az ígérete. Tehát, hogy itt van egy nemzeti újjászületés ígéret, ami azt mondja, hogy igen, meg tudjuk csinálni, igen, újra nagy lesz a magyar, újra nagy lesz az amerikai, stb. Illetve, hogy de velünk nem lehet megcsinálni, ugye? Tehát, hogy nekünk ne diktáljanak kívülről. Ez az egész szuverenitás, tehát ez a divatos szuverenitás követelés, vagy követelmény, amit ma olyan sokszor hallunk, szerintem abszolút beleillik ebbe a nemzeti büszkeségre hivatkozó, és a nemzet újra nagy, nemzetet újra nagyjá tenni kívánó diskurzusba, amely hát a fasizmusnak kulturális értelemben abszolút ez egyik generikus jellemzője, hogy mindig is ezt, tehát hogy ébredők is ezt ígérték. Azért is hívják őket ébredőknek, a nemzeti ébredést hirdették. Tehát, hogy van-e, tehát a fasizmus az olyan értelemben tényleg rá válságreakció, hogy egy megoldást kínál. És ezt a megoldást, ezt azáltal kínálja, hogy szégyenkezés nélkül lehetsz erőszakos, vagy lehetsz büszke, vagy nem kell szégyenkezned. Tehát, hogy van egyfajta ilyen, egy ilyen határok, a normalitás határainak egy ilyen nagyon-nagyon erőteljes kitolásra, vagy a semmiben nem vétele, hogy egyszerűen büntetlenül, vagy szégyenérzet nélkül megcsináltad. És ha már az olaszoknál tartunk, akkor a Pasolini film, amit Balú mondta, hogy említsük meg, a Szálló. Hát,
Szálló, vagy Szodoma 120 napja.
Igen. Tehát, hogy ez a film erről szól, a normaszegésről szól. Tehát ez a film az a végletegig viszi
a
ezt a fasiszta...
A normalizációjára. Igen,
mondhatjuk így is, hogy a normaszegés normalizációjára szól, a végletegig viszi, a szarevésig viszi ezt a folyamatot a fasizmus egyfajta esettanulmányozásaként a nézővel. a nézővel csinálja meg. Tehát ez egy olyan antifasiszta film, ami nem, az, nem a partizán film hagyományba ékelődik, vagy illeszkedik, hanem egy nagyon sajátos művészfilmi megoldás, kilóg, hát emlékszel a filmklubunkra, abszolút kilóg a többi antifasiszta filmhez képest, ezzel, hogy erre helyezi hangsúlyt a normaszegés normativitására, és arra, hogy a nézővel ezt megcsinálja.
És ugye még egy dolog van, amivel kiegészíthetjük, hogy ugye nyilván ennek a rendszernek is szüksége van egy ellenségképgyártásra, mert mondjuk megtalált ugye a kommunistákban, vagy a Szovjetunióban, vagy ahogy korábban nevezték a bolsevizmusban, és ugye nyilván a zsidókban és egyéb kisebbségekben, most pedig ugye a migránsok az egy, vagy az illegális migráció az egy ilyen fő target grupja, és egyfajta ilyen civilizációs küzdelemmé is növeszti ezt a problémát, ugye a keresztény nyugat, vagy a keresztény Európa küzdve ugye az iszlamizációval.
De az szerintem mindig fontos, mert valahol mindig is úgy gondoltam, hogy a társadalomtudományoknak valahol szerepe is az, hogy reményt adjanak. Nyilván jelenleg azt tapasztaljuk, hogy ezek a klasszikus értelembe vett ernyőpártok mind a jobb középen, mind a bal középen, vagy akár a liberálisok esetén, hogy ezeknek a szellemi horizontja sok szempontból kifáradt, vagy kifulladóban van, de továbbra is amellett érvelnék, és hogy nagyon sokan már temetik, hogy el kéne, Magyarországon is vannak ennek különböző gondolkodói, akik amellett vannak, hogy például a baloldalnak vagy a magát progresszívnek való erőknek egyszerűen el kéne fogadni, hogy a szélső jobb oldal elvitte a munkásokat, és itt az ideje politikai célcsoportot váltani. De én továbbra is azt gondolom, és az antifasizmus története kimondottan szép példákat szolgáltat erre, hogy még mindig van az a fajta hagyomány, hogy közösségeket szervezünk, hogy megpróbáljuk ezeknek az embereknek a tapasztalatait és élményeit becsatornázni a politikába, és úgy gondolom, és erre Európában azért sporadikusan vannak példák, hogy ahol a baloldal visszatalál olyan hagyományokhoz, ami sok szempontból egy materiális alapon, és elsősorban nem identitások, hanem gazdasági követelések és társadalmi törésvonalak mentén próbál mozgósítani, akkor, hogy is mondjam, ezek a lakótelepek népét úgymond leszakadó egykori iparvidékek kékgaléros munkásait vissza lehet hódítani a baloldal zászlója alá, és szerintem
majd kéne csinálunk egy adást a társadalomtudományok és a fasizmus kapcsolatáról, fasizmus-antifasizmus kapcsolatáról. Szerintem ez egy érdekes, és egyáltalán nem tehát ez, nem egy ambivalens, ez egy ambivalens viszony, azért fogalmazunk így, és pont a minap olvastam egy kutatásról, amely azt nézi meg, hogy 42-43-tól a szövetségesek hogyan építettek a társadalomtudományi tudásra a háború utáni újjáépítés és úgymond reorientálás, tehát hogy a demokratizálás és az átnevelés, rossz kifejezés, az átnevelés tekintetében, és ez egy antifasiszta tudásbázis volt. Tehát, hogy az olasz, tehát nyilván a felszabadításnak a szövetségesek győzelmének útjának megfelelően az olasz volt az első, és aztán azokat a technológiákat, tudásokat, handbookokat aztán átvették a németek, német területeken a megszállt német, és a japánoknál is. Tehát, hogy ez, és itt volt egy ennek a fogalmi és gyakorlati repertoárnak, hogy hogyan lehet kiszűrni a fasisztákat az állam igazgatásból, kettő, hogyan lehet újraorientálni az emberek gondolkodását, ez egy masszív társadalomtudományi és szociálpszichológiai tudásra épített, és szerintem az tök érdekes lenne megnézni, hogy ez a fajta tudásbázis hogyan alakul át a 80-as évekre a helyes emlékezet kialakításának a kérdésévé. Hogy hogyan válik a demokratizációnak a kérdése a 80-as évektől kezdve
ez a hipotézis.
Egy helyes emlékezet kialakításának a kérdésé.
Egyetlen utolsó gondolat arra, amit most mondtál, hogy még a Balázsra reagálva, hogy magának az ellenállás emlékezetének kérdésére, hogy ugye jövőre vagy 26-ra fog megnyílni Olaszországban, hogy valami pozitív fejleményt is mondjunk a Museo Nazionale della Resistenza, ami pedig az ellenállásnak fog emléket állítani, egy hatalmas projekt, ami egyébként pontosan azoknak a a egykori ellenállóknak a hangját is megpróbálja majd inkorporálni, magáévá tenni, és közzé tenni, ami talán most kevésbé hallatszik, ez Milánóban várható. Nagyon köszönjük a figyelmet, ez volt a Lopassanán második adása, figyeljétek a Facebook oldalunkat, és figyeljétek a Partizán Instagramját és közösségi médiáit, ahol hirdetésre kerülnek majd az aktuális adásaink. Köszönöm a figyelmet, én Bógy Lóránt voltam, itt volt velem
Zombori Máté, köszi szépen!
És Fenyvesi Balázs, sziasztok!
Köszönjük, sziasztok! Todos con gloria, todos con que el fascismo.